24-21 hónap napközben 27-32 fok várható.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Szeptember 15-e és 20-a között kerül megrendezésre idén a Budapesti Klasszikus Filmmaraton. E kapcsán ebben az órában a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító főszervező igazgatójával, Rádúj Györggyel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Sunny Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Fölöttem angyalok, csak kezeljük, hagyjatok, eddig is egyedül jártam, vártam. Mindig a nap felé, magasra küldeném, de csak a hold fele. A varázslat nem javít hibákat, nem várom tőled sem, ami nincs meg bennem. Hogyha már nem zavar, köröttem sok a zaj, suham papírajon a széllel szemben. Én már nem, soha nem többé rendem, hiszek semmiben.
Yeah. sárgán, én veretek veterán körhintán, porcelán kanca hátán. Egy majom őr ide lép, mit akarsz, vakarék, emberszerű az arca, de a fejemben beszél a csimpánz tenyén, a borotva kés kihagyja. Villan a pengek rómja, jön az őr monológia, aki azt darálja, hogy az ember olyan haszontalan, hogy csak útba van, és hiába minden rendszerű, a nagyobb erő, ami nem győz a tőle semmilyen ismert módon. Minek el rohadni, minek ellenállni, elfoljon a vér, csak folyjon. Beengedtem egy állatot, amit megfékezni nem tudok. A csengő szól, megébredek, de felébredni nem merek. Kérdezem, mi kell neki, a választ ő sem ismeri. A lelkem vitt az útba van, a lélek olja szontalan. Beengedtem egy állatot, amit megfékezni nem tudok. A csengő szól, megébredek, de felébredni nem merek. Kérdezem, mi kell neki, a választ ő sem ismeri. A lelkem vitt az útba van, a lélek olja szontalan.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a filmek világában, illetve a mozi világában, és hát kicsit a sztárok világában is fogunk kalandozni, hiszen idén is megrendezésre kerül szeptember 15-e és 20-a között a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és e kapcsán már itt van velem szemben a stúdióban Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának igazgatója, a fesztivál alapító főszervező igazgatója. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Ki tudhatna többet erről a bizonyos fesztiválról, mint te, aki jó magad pár évvel ezelőtt, 2017-ben létrehoztad ezt.
Így van, 17-ben indult a fesztivál. Tulajdonképpen egy alaptörekvés volt rögtön, amikor a filmarchívum megújításáról készítettem egy pályázatot, hiszen ez egy pályázat volt, ami 16-ban meghívásos alapon kiírásra került, és a filmarchívum teljes modernizációjáról szólt, ugye ezt az akkori Magyar Nemzeti Filmalap hirdette meg, hogy az archívumot egyrészt integrálják a filmalapnak a struktúrájába, másrészt pedig az archívum modernizációja végbe menjen, amire nagyon nagy szükség volt. És az, hogy legyen egy európai mintára létrehozott filmörökség fesztivál, ez rögtön az alap célkitűzések között volt, hiszen azt gondoltuk, hogy ez személyesen én azt gondoltam a nemzetközi tapasztalataimból kifolyólag, hogy ezek azok az események, amelyek platformot teremthetnek egyrészt arra, hogy újra visszavigyük a filmörökséget a nagyvászonra, másrészt, hogy egy nemzetközi találkozó helyet hozzunk létre, ahol külföldiek, magyarok, szakmabeliek és természetesen filmek találkoznak, tehát a filmtörténet nagy filmkincsei bemutatásra kerülnek, és ezáltal megnyílik egy párbeszéd a szakma külföldi szereplői és magyar szereplői között, és hát ez be is jött, tehát hogy valóban az első rögtön több ezres érdeklődést váltott ki az első fesztivál 17-ben, és már akkor közel 100 külföldi szakmai vendég érkezett, és ez beindította tulajdonképpen azt az együttműködési rendszert, a nemzetközi együttműködési rendszert, aminek köszönhetően ma már évente sok ezer olyan szerződést kötünk, amivel külföldön mutatunk be magyar filmeket, tehát magyarul felkeltettük a magyar filmörökség iránt a nemzetközi érdeklődést.
Még mielőtt beszélnék az idei programokról, meg sztárvendégekről, meg nagy neveket és lovaggá ütött személyeket említenénk, azelőtt mind a ketten a 70-es évekből jövünk, kettő oldalról kell megközelíteni szerintem a témát, aztán majd kijavítasz, hogyha rosszat mondok. Az egyik a film témája, a másik pedig a mozi témája. Igen. Azért az elmúlt, ha csak 10 évet, 15 évet veszem, rengeteget változott a filmkészítés, maguk a filmek, illetve a mozi is. És hogyha a 70-es, 80-as éveket veszem, amikor még a Csillagembert néztük a moziban, vagy Bud Spencer filmeket, tehát hogy nagyon, nagyon megváltozott ez az egész.
Meg hát a digitális átállás teljesen átrendezte az erőviszonyokat. A mozi egy picit ezt megsínlette, bár szerintem egyébként a televízió jobban megsínlette az internetes platformok megjelenését, mint a mozi, hiszen a televízió addig is az otthoni képernyőnek számított, és tulajdonképpen a televízió elől viszi el a streaming szolgáltatók nagy része a közönséget, nem annyira a mozikból, bár természetesen jelentős visszaesés mutatott a moziknak a frekventáltsága is. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívást mégis a COVID jelentette. Tehát amikor egy évre körülbelül bezártak a mozik, akkor az egy nagy recsenés volt, akkor ott mindenki megjósolta a mozi halálát. Igen. Na most ehhez képest rettenetesen izgalmasak a számok, és a mozi világszerte jön vissza, hozza vissza a közönséget Magyarországon is. Én nem is gondolnánk azt, hogy évente több mint 10 millió jegyet adnak el Magyarországon, mozi jegyet, úgyhogy szinte már alig van mozink. Ne felejtsük el, hogy 92-ben még 3000 mozi működött Magyarországon, ma már nem éri el a mozik száma a 200-at. Tehát, hogy országosan rendkívül megcsapantak a filmszínházak, és ez a 200 mozi képes arra, hogy több mint 10 millió nézőt bevonzon a különböző filmekre. Tehát én azt gondolom, hogy remény van, hiszen az emberek keresik azt az élményt, amit a mozi és a nagyvászon tud adni nekik.
Ugyanazt adja még egyébként, mint amit adott a 80-as, 90-es években? Azért a kérdés, mert akkor megnéztük, nem tudom, a Grand Kapitány gyermekeit fekete-fehérben a tévében, és aztán utána ünnep volt elmenni, nem tudom, három havonta, fél évente egyszer moziba is megnézni egy filmet. Manapság pedig ugorjunk el moziba, és ez egy ilyen, nem tudom, délután 2 órás program.
Nem igaz teljesen, mert egyrészt a moziba járás az rögtön egy aktív cselekvést igényel. Tehát az embernek fel kell öltöznie, el kell indulnia, rábeszélnie magát, hogy elmegy a moziig, és ahelyett, hogy otthon kapcsolgat a kanapéról kényelmesen a tévén, adott esetben összeszedni a családot, rábeszélni a gyerekeket, hogy most ez egy szuper élmény lesz. Tehát rögtön a cselekvő feladat, az már megadja ennek az egésznek az élményszerűségét. Tehát, hogy itt a franciáknak van egy nagyon jó szavuk erre egyébként, hogy franciák úgy mondják a mozi nézést, hogy assister à une séance de cinéma. Ez azt jelenti, hogy a néző az nem csak néz a filmet, és megtekinti, hanem részt vesz az előadáson aktívan, tehát asszisztál az előadáshoz. Magyarul az a cselekvés, hogy elmegy a moziba, oda megy, oda járul, megnézi az előadást, mint egy színházi előadást, ez tulajdonképpen egy aktív résztvevőjévé teszi a nézőt a mozi élménynek, tehát ezt ilyen tekintetbe kell vizsgálni, és azt hiszem, hogy ez nem változott az elmúlt 130 évben.
Arról nem is beszélve, hogyha elmész a moziba, kiválasztottad a filmet, megvetted a jegyet, ugye telefonon lefoglaltál mindent, kifizetted, most már sorba sem kell állni, nem úgy, mint annak idején nekünk, hogy hosszú sorokat álltunk a Debrecenben, még az Apollo moziban a Schindler listáját 2,5 órán keresztül faszéken néztem, úgy fájt mindenem, mire felálltam, hogy nagyon, most meg ugye egy fél másodperc alatt el lehet nézni, szóval odamész és megnézed, és tudod, hogy mit szeretnél. Otthon streaming, hogyha nem tudod azt, hogy mi az, amit szeretnétek megnézni a pároddal, a családdal, akkor 2,5 órán keresztül keresed a filmet, amit utána elindítasz, és utána 5 perc után azt mondod, hogy most melleget néztem a képernyőt, hagyjuk inkább.
Nem ad maradandó élményt a streaming nézett filmeknek az élménye szerintem. Vannak, természetesen az én nappalimban is van egy flat screen, nyilván nem mozi méretű, hanem egy ilyen átlagos televízió, ami általában ma már minden háztartásban megtalálható, de ez nem váltja ki a mozi élményt. Tehát hiába szép a képe, hiába lehet gyorsan keresni rajta különböző szolgáltatók csatornái között, nem ugyanaz az élmény. Az már önmagában az, hogy az embernek megvan az a lehetősége, hogy kikapcsoljon vagy elkapcsoljon, az az egy olyan komfortzónát nyit meg, ami elveszi pontosan azt a koncentrációs kényszert, amit a mozi ad. A moziba, hogyha az ember beül, elsötétítedik a terem, csöndbe kell maradni, nem kell, figyelni kell arra, hogy ne zavarjunk másokat, és tulajdonképpen át kell adni magunkat annak az élménynek, amit a vetítés jelent.
Igen.
És a filmeket, a mozifilmeket azért mind a mai napig azok a rendezők, akik tudatosan tudják, hogy hogyan kell, tehát hogy tudatosan mozivászonra komponálják, vagy álmodják meg a filmeiket, azok a művészeti vagy alkotói szándékok nem beválthatók a televízió képernyőjén. Vagy még jobban mondva, még jobban kifejezve, egyszerűen azt a hasonlatot tudom mondani, amit sokszor elmondtam már, hogy a Sixtus kápolna freskóját meg lehet nézni egy gyufás katuján, de minek? Tehát egyszerűen ahhoz akkor kapja meg az ember az igazi élményt, hogyha ott van és megnézi abban a valóságában, amiben ahová az alkotó azt elképzelte, és méretben oda komponálta, oda alkotta, oda festette. És a mozinál ugyanez van. Sergio Leone, amikor volt egyszer egy Vadnyugat végén, csak két főhős szemét mutatja közelről, akkor ő pontosan tudta, hogy egy 20 méter széles vászlon fogja nézni a közönség Harry Fonda és Charles Bronson szemeit közelről az Ennio Morricone iszonyú hátborzongató zenéjével, és a feszültséget annyira felfokozza, hogy ha valaki azt nagy vászlon megnézi azt a filmet és azt a záró jelenetet, a párbaj jelenetet, akkor az egész életébe vele marad. És ez az, amit azt hiszem, hogy a televízió és a televízió képernyője, vagy a kis méretű screenek, úgy általában mobil device-ok és a tévék nem tudnak visszaadni.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Késő este van most, minden olyan szép, lábunk alatt érzem, a város folyik szét, tükröket emellett nem. Most felénk az ég, bennem mosódhatnánk össze, te meg én. Tudom, próbáltuk párszor, de ez rég nem rózsaszín. A kezed hozzám nyúl, simogat vagy megszorít. Leszel és röppi már, ez nem jó így, ez már egy kötté vált, csak ez a szét. Ne keres többé már, nem kell, hogy így, de most még maradj, és tudom még, hogy la 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 is félhetnék, te vagy a nap, és tudom, hogy bennem van az éj, gombolt ki lelkemnek most minden ketrecét, mard a szívembe a legszebbik mesét. Tudom, próbáltuk párszor, de ez rég nem rózsaszín, a kezed hozzám nyúl, simogat vagy megszorít, a szerelmet lángol, de a szíved ne láncol.
Petőfi
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatója, aki egyébként a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgatója. Rádú György ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszéltünk moziról, filmekről, illetve ezeknek a változásáról az elmúlt évtizedekben, és akkor itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy klasszikus, mi számít klasszikusnak 2026-ban. Említetted az imént, a Volt egyszer egy vadnyugatot, az klasszikus, szerintem. De hogyha még visszamegyünk, akkor akár egy Kölcsönkért kastély magyar film, 1930-as évek, az is klasszikus, hogyha valami, nem tudom, 2000 után született, például egy Gyűrűk ura trilógia, az manapság 2026-ban klasszikusnak számít már?
Hát erre nincsenek írott szabályok. Tulajdonképpen a filmmegőrzési szakma szereplői, akik a filmörökséget kezelik és bejutatják a közönséghez ilyen vagy olyan formában, azt az elvet követik, hogy ha eltelik 20 év egy film életében, akkor nagy valószínűséggel a film befutotta azt a természetes életútját, amire hivatott. Tehát magyarul kijött a moziban, levetítették televízióban, elérhetővé vált streaming szolgáltatón, és kiadták egy jó esetben Blu-ray-n, és már tulajdonképpen a 20 év alatt minden termék életciklust befutott, és elérkezett egy olyan stádiumba, ahol mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik, vagy a filmörökség részévé válik. Természetesen ez korábban is megtörténhetett, vannak olyan filmek, amik már kortárs film korukban predesztináltak arra, vagy előre láthatóan nagy klasszikussá válnak, vagy kultikus filmé válhatnak, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen az, hogy a filmek korát vesszük alapul ennek a meghatározására, ez nem olyan rossz, mert ez az egyetlen jól megközelíthető álláspont, vagy jól védhető álláspont, hogy amikor egy film az összes forgalmazási forma életciklusát befutotta, akkor már utánjátszásra predesztinált, tehát mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik. Amit említettél, két filmet, például a Volt egyszer egy vadnyugatot, vagy a Kölcsönkért kastélyt, ez egy nagyon érdekes, mert a klasszikus filmek között is vannak úgynevezett kultikus alkotások, amik a nagy népszerűség miatt beégnek a köztudatba, és mindig keresettek. És ilyen a Hippolita laká, ilyen a Kölcsönkért kastély, ilyen egyébként a Volt egyszer egy vadnyugat, a Jó, a rossz és a csúf, sorolhatnánk magyar és külföldi filmeket, amik 70 év után is keresettek. Tehát mit tudom én, a Moszkva tér ördög tudja, hogy miért, hát nyilván tudjuk, mert hogyha nagyon belemegyünk, hogy ez miért volt érdekes, akkor meg tudjuk magyarázni, de mind a mai napig egy keresett és egy szeretett film, miközben abban az évben, amikor a Moszkva tér készült, körülbelül 20-25 másik magyar játékfilm készült, ami lehet, hogy egyébként a maga idejében még akár nagyobb nézettséget is elért, de mára már elfelejtettük őket, mert valamiért nem hordozták magukban az időtállóságnak azt a kódolását, azt a kódját, amit ezek az úgynevezett kultikussá váló filmek hordoznak. És aztán vannak azok a filmek, amik a saját maguk korában sikertelenek, de 20 évvel később valamiért sikeressé válnak, mert hirtelen akkor válnak értelmezhetővé.
Zsánerüket tekintve most azért elég sok filmet említettél. A Kölcsönkért kastély az egy vígjáték. A Jó, a rossz és a csúf, illetve a Volt egyszer egy vadnyugat, stb. Azok azért West End filmek, spagetti West End, vagy nem, ezt majd mindenki eldönti saját magának. De hogy például, hogyha az idő múlását tekintjük, mert hogyha kimondom azt, hogy klasszikus filmmaraton, akkor nekem ilyen művészi vagy művész film jellegű filmek jutnak eszembe. Viszont a saját korában és azóta is például az Ace Ventura az egy nagyon keresett film, de azt én nem mondanám klasszikus filmnek.
Vannak a könnyű műfajok, vannak az alkotói műfajok, vannak a történelmi filmek, vannak a nagy ikonikus alkotások, amik monumentál, tehát például Volt egyszer egy vadnyugat, és a Jó, a rossz és a csúf, amiket említettünk, ezek azért váltak emlékezetesebb westernekké, mint mondjuk a Rio Bravo, vagy a Hatos fogad című John Ford western film, vagy a Kaoma, mert egyszerűen olyan monumentális alkotások voltak, és egy olyan rendezői tehetség komponálta meg ezt monumentális alkotásra, aki ebbe, aki pontosan tudta, kicsit úgy, mint egyébként Michelangelo vagy Leonardo annak idején, pontosan tudta, hogy hogyan kell azt a hatást elérni az alkotásával, ami a közönséget magával fogja ragadni, és időtállóvá tudnak válni ezek a darabok. Ezek kétségkívül nem hétköznapi zsenik, akik ezeket alkotják, tehát én azt gondolom, hogy Székely István, aki a Hippolitot megcsinálta a második magyar hangosfilmként. Tehát gondoljunk bele, hogy előtte 30 évig csak néma filmek voltak a moziban. Tehát a rendezés technika, a színészi játék, az egy teljesen más eszközzel dolgozott. Nem voltak dialógusok, mutogatás, hogy mondjam, ilyen stilizált gesztusok fejezték ki a történést, és feliratokkal mesélték el, hogy mi történik két cselekmény között. És hirtelen 1930-ban megjelenik a hangosfilm. Elkészül az első magyar hangosfilm, totális kudarc, mert egy western remake, vagy egy ilyen western próbálkozás. A magyaroknak semmi közeni közük nincs hozzá. A később szupersztárrá váló Jávor Pál játssza a főszerepet, rettenetesen lehúzza a kritika. Majd megjelenik a második film, ahol egy Székely István nevű zseni veszi kézbe a rendezést, és megcsinálja a Hippolitot, ami egy tökéletes hangosfilm. De ez olyan szinten, hogy New Yorkban tömegek állnak a mozik előtt, és nézik a Hippolita lakáit. Tehát a New York Times 1933-ban ír arról, hogy megdöbbentő, hogy milyen sikere van ennek a magyar filmnek. És nem csak a helyi magyarok körében. Tehát, hogy ez egy óriási dolog. És ma, hogyha megnézzük például a Filmió nevű streaming oldalát a Filmintézetnek, ahol most már 1200 magyar játékfilm érhető el, kortárs és régi egyaránt, akkor a Hippolita lakály majdnem minden héten a top 10-ben van a nézettségi lista alapján. Tehát egy olyan filmet csinált közel 100 évvel ezelőtt Székely István, ami ma is népszerű. Na most ezek a zsenik azok, akik olyan alkotásokra, létrehozására képesek, amik belépnek ebbe a kultikus a kultikus panteonba.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Hát mindig így jut eszembe, aki már velem befejezte, aki már rám többé nem kíváncsi. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha holnapra elillan, akkor is, ha többé nem fogom látni. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha holnapra elillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. Neki adnám most is, amim van, és ellöktek, ilyenek vagyunk, felnőttek, átutazóban egymás életében. Hideg, közöny és féltékenység, kint fények, bennem üresség, talmi örömök por lesznek a szélben. De neki adnám most is, amim van, akkor is, ha holnapra elillan, ezért a lángoló pillanatért. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha örökre lillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. És amim van, akkor is, ha örökre lillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. Neki adnám most.
most is, amin van, akkor is, ha örökre villan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatét. Mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatét. Mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatét. Mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, vagy a klasszikus filmek világában is kalandozunk, hiszen szeptember 15-e és 20-a között lesz egyébként a város több pontján, több moziában a budapesti klasszikus filmmaraton, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a budapesti klasszikus filmmaraton alapító igazgató főszervezője, Rádú György. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél.
Szervusz, üdvözlök mindenkit.
Egy dologra szeretnék még rákérdezni az iménti mondatait kapcsán. 33-at említettél, New Yorkot említettél, igen. Hippolyta lakály. Tömegek álltak sorban New Yorkban a mozik előtt, hogy láthassák. Szinkronizálták 33-ban angolra a Hippolyta lakály?
Természetesen nem. Feliratos filmeket vetítettek annak idején, tehát egyébként a néma filmek is exportképesek voltak, tehát a Magyarországon készült néma filmek már a 10-es években elképesztően nagy mennyiségben kerültek exportra. Az első nagy magyar játékfilm, a Sárga Csikó, 1913-ban készült Erdélyben, Kolozsváron, és Japánban is bemutatták. Tehát a filmexport az mindig is működött a kezdetektől fogva, feliratokkal oldották meg a fordítást, illetve a némafilmes időszakban még feliratokkal sem mindig, mert az inzerteket se tudták, nem volt mindig pénzük, hogy lefordítsák, vagy elkészítsék a saját nemzeti nyelvükre a feliratokat, ezért sokszor úgynevezett ilyen pálcás mutogatók elmesélték a közönségnek, hogy mi történik a képen. De hát nyilván a 30-as években a hangos filmekben már azért külföldi idegen nyelvű feliratokkal készítek a filmek.
Nagy sztároknak a nevét fogom említeni, mindannyian kapcsolódnak a budapesti klasszikus filmmaratonhoz, ha bár kicsit más műfajban alkotnak, vagy alkottak ők. Puskás Ferenc, Hidegkuti Nándor, Freddie Mercury, talán Audrey Tatut is ide tehetem, és Adrien Brodyt is.
Marilyn Monroe, Lia de Putti, Mathieu Kassovitz sorolhatjuk. Hát igen, az a helyzet, hogy amikor egy klasszikus filmfesztivált szervez az ember, akkor abban a luxusban van része, hogy válogathat a világ legjobb filmalkotásai közül, és a világ legjobb filmalkotói, vagy a világ legjobb filmszínészei közül. Tehát tulajdonképpen dúskálunk az alapanyagban. És ez egy óriási dolog, hiszen felszínre hozzuk újra ezeket a neveket, amiket említett, akiket lehet, hogy elfelejtettünk. Puskás Ferencről nem gondolnánk, hogy mit keres egy filmben, pedig ugye a Csoda csatár eredeti verziójában ő szerepel, csak aztán az emigráció után őt kivágták a filmből, és helyettesítették Hidegkuti Nándorral, ami tulajdonképpen nekünk most alkalmat adott arra, hogy itt 56 kapcsán, és az 56-ot megelőző időszak bemutatása kapcsán elkészítsük azt a változatot, azt a restaurációt, és rekonstruált változatát a Csoda csatárnak, amiben visszahelyeztük Puskás Ferencet a filmbe. Tehát most, hogyha valaki elmegy a filmmaratonon megnézni a Csoda csatárt, ami egyébként egy szenzációs magyar vígjáték, tehát Keleti Márton tényleg a magyar film nagy mestere, hogyha közönségfilmekről van szó, minőségi közönségfilmekről, és akkor most Puskás Ferenccel lehet majd látni a Csoda csatárt. És hát igen, jönnek a különböző sztárokkal a filmek, néma filmes korszakból is érkeznek csodálatos alkotások. Nem véletlenül említettem Lia de Puttit, azaz Putti Liát, akiről Magyarországon lehet, hogy egy kicsit keveset tudunk, mert elfelejtettük itt a nagy 20. századi történelmi viharokban azt, hogy ő a 10-es években Magyarországon kezdte a karrierjét, majd utána Németországban meghódította a német filmipart színésznőként, és Amerikába kötött ki, és Hollywoodban szenzációs karriert futott be. Nagyon drámai sorsú és drámai véget érő karrier volt ez, de például Liza Minnelli őt említi meg példaképéül a Kabaré című filmben, tehát egy elképesztően szuggesztív személyiségről volt szó, egy igazi díva volt, tulajdonképpen a közönségnek, hogyha azt mondom, hogy a Pulp Fictionben az Uma Thurman frizurájára emlékeznek-e, akkor hogyha ezt felidézik az emberek, akkor ezt lehet tudni, hogy Lia de Putti volt az első, aki ilyen stílusú frizurát vágatott magának, és tőle is vetítünk a német és amerikai filmeket. Az ő sorsát párhuzamba állítjuk Marilyn Monroe tragikus és ugyanakkor tündöklő életével és sorsával, karrierjével, hiszen nagyon sok hasonlóságot mutat a két hölgynek az élete és a szakmai karrierje. Úgyhogy olyan filmeket választottunk Marilyn Monroe főszereplésével, amiket szerintem lehet, hogy 20-30 éve nem vetítettek Magyarországon, még televízióban sem. Ilyenek a Kallódó emberek, a Niagara, tehát na, igazi kultikus filmeket. Aztán Adrian Brody természetesen a zongoristával került a programra. Miért kerül a zongorista a programba? Hiszen vendégünk lesz Pavel Edelman, Roman Polanski és Andrzej Wajda operatőre, aki mesterkurzust fog tartani, és hát mi más lenne a két fő alkotás, amit bemutatunk az ő munkásságából, mint a zongorista, Roman Polanski sokszoros Oscar-díjas filmje, amiben Adrian Brody felejthetetlen alakítását láthatjuk, és a Katyin című film, amit Andrzej Wajda rendezett.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Mégis, csapdába este mégis, hiány.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, hiszen 15-e és 20-a között, szeptember 15-e és 20-a között immáron újfent budapesti klasszikus filmmaraton, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a filmmaraton alapító főszervező igazgatója Rádúj György. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Üdv mindenkinek.
Adrien Brodyt említetted, Marilyn Monroe-t említetted, stb. Stb. Én még mondtam egy Puskás Ferencet, Hideg Kutinátort, én hozzátettem még Freddie Mercury-t is, akinek az életéről készült film talán egyébként Oscar-díjat is kapott, ugye Rami Malek az alakításáért, most nem így jelenik majd meg a Queen a budapesti klasszikus filmmaratonon.
Hát nem, sokkal jobban kötöd. Egy olyan alkotást fogunk bemutatni, egy olyan filmalkotást, ami Budapesten készült, a Queen koncertjén. Ez biztos, hogy a hallgatóság nagy része tisztában van vele, hogy 1986-ban a rendszerváltás előestéjén Magyarországra érkezett a Queen zenekar. Most ennek a történetét, hogy hogy jöttek ide, azt hiszem, hogy hosszú lenne elmesélni, nincs ennyi időnk, de mindenképp el kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény volt, ami a rendszerváltást egy picit előkészítette kulturálisan. Egy-két nevet megemlítenék, mert a koncert, maga a koncert és az esemény létrehozásában nagyon nagy szerepe volt Hegedűs László rendezvényszervezőnek, aki tényleg minden akadályt leküzdve, a Queennel egyeztetve a korabeli magyar állammal, tehát a kádári rendszer minden abszurditását leküzdve létre tudta hozni ezt az eseményt, és hát elkészült egy olyan film alkotás, amin a Ma Film akkori stábja, tehát a Dialóg Stúdió akkori stábja szinte teljes gárdával dolgozott, 16 operatőr Ragály Jelemér vezetésével, de van köztük az operatőrök között volt Szabó Gábor, Kende János, és akkor sorolhatnánk a magyar operatőrök legnagyobb kiválóságait, és a filmnek a rendezője Zsombolyai János volt, és a filmnek a producere, aki szintén hihetetlen munkát végzett, Mihály György. Ezeket a neveket szerettem volna elmondani, mert nem mindig mondjuk el, hogy kik vannak egy filmalkotás mögött. Freddie Mercury és a Queen csodálatos zenéje és ott készített csodálatos képek elvakítanak minket. Úgyhogy ha néha van erre alkalom, akkor mondjuk ki a nevüket, hogy kiknek köszönhető ez a film. Na, ez a film restaurálásra került az elmúlt időszakban a magyar a Nemzeti Filmintézet Filmlabor stábja által, ugye a filmnek az eredeti negatívjait a filmarchívomban őriztük 40 éven keresztül, mert hogy én személyesen még nem voltam ott 40 évvel ezelőtt, de a filmarchívum intézménye és kollégái őrizték 40 éven keresztül a raktárakban. Most digitalizálásra került a filmlaborban, és nem más restaurálta digitálisan, mint a Peter Jackson, a Gyűrűk urának, a rendezőjének a cége, a Park Road, ami a világ egyik legelismertebb filmrestauráló vállalkozás. Egyébként jönnek Budapestre a film bemutatójára, és velük közös együttműködésben a Sony megbízásából készült el a filmnek a 4K-s restaurált változata, és a megállapodásunk értelmében Budapesten a klasszikus filmmaraton nyitó estén lesz a világpremiérje a filmnek, aztán utána lesz még természetesen a fesztiválon még egy közönségvetítés, majd utána valamikor októberben kerül a film majd mozikba, IMAX formátumban és különböző formátumban a világ minden táján. Tehát világpremiérre készülünk, és ez egy hatalmas élmény, hogy megkaptuk ezt a feladatot, hogy ebben helytáltunk, nem akármilyen partnerekkel, és tulajdonképpen bemutathatjuk a világon elsőként ezt a remek filmalkotást.
Itt az idejű, beszéljünk a sztárvendégekről, ha már a Peter Jacksonnak a cége kapta ezt a feladatot, vagy csinálta a restaurálást, és érkeznek is. A Peter Jackson maga is érkezik Budapestre?
Nem, sajnos ő nem fog tudni eljönni, a cégének a képviselő, illetve a cég stábja fog jönni.
Na de kik jönnek akkor, kik lesznek itt, mint sztárvendégek?
Idén Mathieu Kassovitz, francia filmrendező, színész és producer vállalta, válaszolt pozitívan a meghívásunkra és a felkérésünkre, úgyhogy ő érkezik, egy mesterkurzus fog tartani, 6 filmjét vetítjük le, ami bemutatja az ő rendezői, színészi és produceri pályafutását. Ugye Mathieu Kassovitz a Gyűlölet című film rendezője, Cannes-i rendezői díjas filmről van szó, éppen egyébként 30 éve mutatták be a filmet, és Magyarországon most volt az újra bemutatása a Budapest film által, velük partnerségben hívtuk meg a rendezőt. Tudni kell Mathieu Kassovitzról, az Amelie csodálatos életének a főszereplője, de bemutatjuk az Ámen című filmet Costa Gavras rendezésében, aminek szintén a főszereplője volt, és hát Matyja Kassovicról tudni kell, hogy ő tulajdonképpen félig magyar, hiszen az édesapja Kassovic Péter volt, aki egy 56-os emigráns, és filmrendező maga is, egyébként Kassovic Péter Robin Williams-el készített egy Oscar-díjra jelölt filmet, a Hazudós Jakabot, tehát egy nagyon komoly filmrendezőről van szó, és Matthieu is erre a pályára lépett, és egyébként Matthieu Kassovicnak a nagyapja Kassovic Félix, aki Kassó néven volt a Ludas Matyinak a karikatúristája, ő pedig a magyar animáció úttörője volt a 30-as években, amikor Macskási Gyulával és Halász Jánossal együtt megalapították a Coloriton stúdiót. Tehát nagyon izgalmas élettörténet van a család mögött, és karriertörténet, úgyhogy Matthieu Kassovic itt lesz, mesterkurzus tart, jön még Pavel Edelman, amit említettem, a Andrzej Wajda és Roman Polanski operatőre, aki egy szakmai mesterkurzust fog tartani, és a harmadik meghívott vendégünk egy iráni filmrendező lesz, az iráni új hullám jeles képviselője Mohsen Makhmalbaf, aki világhírű filmrendező, csodálatosan érzékeny filmjei vannak, én azt gondolom, hogy egy elképesztően izgalmas világot tudunk felfedezni, és egyrészt a filmjeit is levetítjük, másrészt vele is lehet majd találkozni, egy közönség találkozó, egy hosszú beszélgetés keretében. Úgyhogy ők lesznek, akik érkeznek, de hát magyarok is jönnek, hiszen magyar filmalkotók közül is számtalan olyan tehetséget hívunk meg minden évben és idén is, akiknek a restaurált filmjeit bemutatjuk, ilyen Gárdos Péter, aki a Szamár köhögés restaurált verzióját fogja bemutatni, de velünk lesz Szabó István, aki egyébként személyesen válogatta ki azokat az Andrzej Wajda filmeket, amelyeket a fesztiválon be fogunk mutatni, hiszen Andrzej Wajda születésének a 100. évfordulóját ünnepli Lengyelország és a filmes világ, és a Lengyel Intézettel való együttműködésben szervezzük ezt a programot, és hát számtalan más magyar filmalkotó jön még, akikkel lehet majd találkozni a filmek előtt, után, és kerekasztal beszélgetéseket szervezünk, szakmai programokat, 56-tal kapcsolatban külön kerekasztal beszélgetésünk lesz, ahol megpróbáljuk megfejteni azt, hogy hogyan, milyen korszakokban hogyan mutatta be a magyar film, a magyar filmművészet a legfontosabb forradalmi eseményét a magyar történelemnek.
Kettő utolsó kérdés a végére, Gyuri, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az, hogy említetted a nagy filmeket, amikre elmegy az ember felnőttként is megnézi. Az Amelie csodálatos élete, a Zongorista, stb. Lelkiállapot kell mindegyikhez. A Thelma és Louise az talán egy kicsivel könnyebb, ott az bárki számára hozzáférhető. Na de, hogyha már arról beszélünk, hogy klasszikus, budapesti klasszikus filmmaraton, gyerkőcöknek animációs filmek esetleg, vagy bármilyen rajzfilm beférhet?
Rengeteg ifjúsági programunk lesz. A hétköznapokban, tehát 15-e és 18-a között délelőttönként a diákoknak ingyenes vetítéseket rendezünk, ahová ráadásul a tanárok, pedagógusok előre regisztrálhatnak osztályokat. Itt különböző korosztályoknak előre kurátori leválogatással vagy kurátori szemlélettel leválogatott filmeket fogunk vetíteni, nyilván a kisebbeknek könnyedebb gyermek vagy ifjúsági filmeket, és a nagyobbaknak egy kicsit már komolyabb témákban válogattunk filmeket. Aztán hétvégén lesznek gyermek és családi programok az Uránia Filmszínházban, a Toldi moziban, tehát folyamatosan lehet követni a filmmaratonnak a programját, már most élőben kint van a weboldalon, a filmmaraton.hu-n, és egy folyamatosan töltjük fel az újabb és újabb olyan kísérő programokat, amikkel igyekszünk a családokat és a fiatal közönséget megszólítani.
Legeslegutolsó kérdés a végére, hogyha a nemzetközi palettát veszem, és természetesen Magyarországon is, de a nemzetközi palettát veszem, vannak megkerülhetetlen rendezők, Roland Emmerich, Ridley Scott, Christopher Dolan, és akkor ez utóbbi most az utolsó kérdés a végére. Ha ez a beszélgetés 25 év múlva történt volna meg, akkor az Odüsszea az klasszikusnak számít?
Szerintem biztosan. Tehát, hogy olyan módszerekkel készült a filmalkotásról beszélünk, ami ami ma már előrevetíti azt, hogy beírta magát a filmtörténetbe, vagy a filmtörténelembe. Egy digitális korban 70 mm-es filmszalagra forgatott filmről van szó. Egy epikus darabról, 3,5 óra, ha jól emlékszem, vagy 3 órás alkotás. Minden szempontból, gyártási szempontból, rendezői szempontból, forgalmazási szempontból annyira atipikus, és annyira bátor, és annyira monumentális vállalkozás, hogy ez beírta magát a filmtörténelembe. Tehát ez olyan, mint az Egri csillagok. Az Egri csillagoknak egyszer nekiálltak, megcsinálták, az mind a mai napig az Egri. Lehet csinálni Egri csillagok remake-et, de szerintem a Várkonyi fél Egri csillagok lesz az a film, aminek bérelt helye van a magyar filmtörténet idősávján.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek.
Ki tudja miért, de a csillagok állása döntött mindig arról, hogy a dolgaim során a jó Isten elé, mikor és hogy a parkó, ahol a neonfények kigyúlnak, mindig ott vagyok jó. És közben a rádióban egy régi klasszikus szó, összefogva, összeszokva, együtt majd mindig az úton, szorosan egymás mellett az életnek hívott hullámos úton. Nem kell aggódnom tőle, sodródhatunk az árra, olyan vagyok, mint egy fesztivál, megérkezem majd a nyáron. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám, zsebemben a hold, ez is fél siker. És ha ébred a város, és lépni kell, biztos marad valaki, aki hazatfel. Amerre fúj a szél, arra mentem tovább, mind a sarkon, összeütöttek a bokák. Volt, hogy elázva hagytam el a szobát, a csibészek, a csajok, nyomták a dudát. Tűzről tattad, hölgyek, ez lesz a vesztem, mondták a bölcsek. Kapd ide gyorsan a poharad a töltsek, égeti a zsebemet a pénz vagy kölcsek. Pár napig itt lesek otthon, a mama hívott, hogy dobja a kéglit. Máskor sem volt siető sehova, maradunk végig. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez nincs csak tévét. Elmondtam már százszor, gyereke, maradunk végig. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám, jó, mi biztos, maradunk végig. Összes régi, üres lett lassan minden pohár, vagy csak a pincér késik. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez mind csak tévhit. Elmondtam már százszor, gyereke, maradunk végig. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám, nyugi, mi biztos maradunk végig.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Már nem rémít meg a magasság, már nem ijeszt meg a mélység. A háztetők felett repülök ebben a csillagtalan ében.
magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgatójával, Rádúj Györggyel beszélgettem, a következő órában pedig a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolcsal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A garázsból indult.
Zenéjén generációk nőttek fel.
Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
Ő nem más, mint...
Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
Magyarok.
Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
A Petőfi Rádióban.
Minden magyar.
A műsorajánló után...
A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Változékonyabbra fordul az idő, kezdődik a tanév. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Hídépítési munkák miatt lezárták az M1-es Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávot a 61-es és a 35-ös kilométer, tehát Tata és Bicske között. Így a szakaszon csak egy sávon halad a forgalom, és az átterelt sáv csak a 35-ös kilométert követően használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Holnap kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Összesen csaknem 1.200.000 diák. Közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskolakezdési támogatással segítette a családokat. Országos tanévnyitót tartottak Nagykanizsán. A Mező Ferenc gimnáziumban rendezett ünnepségen részt vett a miniszterelnök és az oktatási miniszter is. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Lannert Judit az együttműködő kreatív iskolák szerepét emelte ki. Bejelentették azt is, hogy hamarosan ismertetik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Elsősorban a jelzőlámpa nélküli zebráknál biztosítják az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány az országgyűlésnek. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előterjesztése szerint a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még szombaton, és Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvitele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, holnap napközben 27-32 fok várható.
A hírek után.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyről és a Zeneszüret Fesztiválról is. A Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolcsal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Thank you.
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, kettő fontos topikot kell körbejárnunk a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával, Szamosi Szabolcsal. Az egyik egy sok évtizedes hagyományokkal rendelkező zongora verseny, a másik pedig egy szüreti fesztivál, méghozzá zene szüreti fesztivál. Szóval velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük azzal, hát kicsit távoli a képzett társítás. Szerintem egyébként Kern Andrásnak és Olga Kernnek nincsenek semmilyen családi kapcsolatai.
Hát egyébként ezzel most zavarba hozol, mert képzeld el, hogy Olga Kernnek van magyar felmenője.
Igen.
Tehát ez fantasztikus élmény volt számomra, amikor hagyományos módon próbáltam a művészt fölvidítani legelső találkozásunkkor, ami egészen pontosan a Covid alatt volt, tehát 2020 őszén a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra lett volna koncertje Pécsett, de a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnál betegségek miatt lemondta teljesen a koncertet, és akkor a Danubia zenekar elvállalta, és hát a abban időben szokásos üres nézőtér előtt valósult meg a stream, a felvétel, és koncert előtt kis kávéval, süteménnyel készültem, és mindkettőre mondta, hogy nem szereti, kávét sose iszik, süteményt se szereti, mondom, ez nem jó, kezdődik ez a dolog, és elkezdtünk beszélgetni, és addig, hogy kiderült, hogy nagymamájának a házastársa volt magyar. És hogy a Beigrit nagyon szereti. Ja, és most már emlékszem, ez decemberben volt, advent idején, úgyhogy sikerült egy nagyon kedves cukrász barátomtól
hirtelen
perceken belül Beigrit szerezni, és mindjárt megjavult a hangulat és a koncert is, úgyhogy azóta nagyon jó barátságban vagyunk. És tehát abszolút elképzelhető akár ilyen módon kapcsolat is. Egyébként Olga Kern orosz zsidó családból származik, tehát ő Moszkvába nőtt föl, ott a zongora versenyeken már akkor világított a tehetsége, manapság New Yorkban él, és az is egy nagyon izgalmas történet róla, hogy amikor megnyerte a Rachmaninov zongora versenyt, amelyen már hosszú ideje nem hirdettek győztest a korábbi alkalmakkor, akkor arról azt mesélte, hogy a döntő előtti éjszaka azt álmodta, hogy megjelent neki Rachmaninov, és megmutatta, hogy hogy kell azt a darabot játszani. És utána ő úgy játszotta a döntőbe, és megnyerte a versenyt.
Azért hoztam be az Olga Kernt, akit egyébként nyilván számtalanszor foglalkoztattatok, hogyha fogalmazhatok így, a Filharmónia Magyarországgal, mert most a következő Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyem, ami immáron a sorban a nagyon sokadik, neki szólóestje lesz. És azért ez is különleges így a Liszt Ferenc zongora versenyek tematikájában, programjaiban.
Hogyne, és minden szavadhoz mondataim, bekezdéseim vannak, úgyhogy próbálom őket ezek összerendezni. Hát fontos tudni a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről, mely hazánk legrégibb versenye, a világ harmadik legrégibb zongora versenye. És nagyon izgalmas, ez pont az idei nyáron rendezték a két évente megtartott zongora versenyek konferenciáját Portóban, ahol közel 150 résztvevő volt. Természetesen ott voltam én is a Liszt Ferenc zongora verseny képviseletében, és igyekeztem ilyen történelmi adatokat is megtudni, és így nagy örömmel konstatáltam, hogy csak két verseny, ami mai napig létezik, régibb, mint a mi zongora versenyünk, és ennek a zongora versenynek lesz az idei esztendőben zsűri elnöke, Olga Kern, illetve két nyitó koncertet is ad ebből az ünnepi alkalomból. A zongora verseny hetében, szeptember 14-én Budapesten a Zeneakadémián újra a Danubia zenekarra a Rachmaninov zongora versenyét szólaltatja meg, majd másnap 15-én kedden Pécsett a Kodály Központban egy szóló zongora estet ad. És ezt azért emelem így ki, mert a Filharmónia Magyarország még nem rendezett senkinek a Kodály Központ termében szóló estet, és egyébként a, már hogy szóló zongora estet, és egyébként is ritkaság számba ment az elmúlt másfél évtizedben, hogy valaki 100 zongorával kiült volna a Kodály Központ színpadára. Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos estének ígérkezik, ahol Beethoven, Schumann, Gershwin és az orosz mesterek, úgy mint Rachmaninov, Csajkovszki kitűnő alkotásait szólaltatja meg, és számomra mindig az a néhány perc, amíg egy-egy kadencia szólal meg egy zongora versenyben, amikor elnémul a szimfonikus zenekar minden muzsikusa, és csak a zongorát halljuk, az egy csodálatos élmény, annyira különleges, ahogy betölti a teret a legfinomabb hangú billentés, és az erőteljes is, hogy már nagyon várom ezt az estet, amikor két fél időben élvezhetjük szólóban a zongora hangját, amire egyébként egy vadonatúj hangszert szállít a Stanway direkt a németországi gyárából erre az alkalomra, mert úgy érzik, hogy annyira fontos, hogy egy zongora versenyen egy tökéletes állapotú hangszernek kell a versenyzők rendelkezésére állni, és az a 15 éves hangszer, ami egyébként a Kodály központban van, erre nem megfelelő.
Itt is hagyják ajándék nektek, vagy visszaviszik
hát
utána?
Hát ezt sajnos nem sikerült elintézni. Úgyhogy ezt csak egy hétig élvezhetjük a hangját. Igen.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Égtelen tengeren jövöm a holnap, csónakon védtelen otthont a holdat, társam a tengerkék tükörkép, nem beszél. Új helyek, új sebek, hullámok, völgyek, bármi fáj, várni kár, tovább kell jöjjek, mint ha nem fújna rám szüntelen szembeszél. Oda, hova szívem húz, nem vezet se víz, se ország út, oda, hol a szél. Próbálom álmomat szőni a mából, evezni sötét fellegektől távol, hinni, hogy partot ér, ki bennem él. Új tájak, új vágyak, hullámok, völgyek, bármi vár, várni kár, tovább kell jöjjek, s mint a nem fújna már szüntelen, szembeszél. Oda, hova szívem húz, nem vezet se víz, se ország út, oda, hol a szél megfordult, nem mehetek én, viszlát.
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Még egyszer köszöntelek, Szabolcs, de jó, hogy jöttél, hello!
Én is köszöntelek, köszöntöm a hallgatókat is.
Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny lesz egyébként Pécsett, szeptember közepe magasságában kezdődik, számtalan programmal készültök, és hát nyilván a legfontosabb az, hogy akkor az a temérdek versenyző, ha minden jól megy, 75 megmutassa a tudását. Jól mondom, 75?
75-en jelentkeztek, de ebből már az előzsűri válogatást végzett, és így az érkező 15 versenyzőt a zsűri meg tudja hallgatni 2 nap alatt, ami nem kis idő, hogy ők ott beülnek valamikor a déli órákban, és egész estig hallgatják a versenyzőket két napig. Tehát azt gondolom, hogy ennél jobban terhelni a zsűrit élőben nehéz, és nem szolgál a verseny erényére, vagy eredményére. Nyilván a versenyzőknek jobb lenne, hogyha élőben adhatnák elő a produkciójukat, nem csak videón. Sőt, hadd utaljak vissza újra a zongora verseny konferenciára, ahol elhangzott az is, hogy nem tudják megállapítani, amikor a versenyzők videókat küldenek be, hogy az AI-jal készült-e. Tehát, hogy erre sincs még technológia, ilyen módon...
Lenne ilyen egyébként, aki jelentkezik egy ilyen míves zongoraversenyre, hatalmas hagyományokkal bíró zongoraversenyre, szeretne a világ legjobb zongoraművésze lenni, és akkor képes lenne arra, hogy AI-jal csináltassa?
Hát, ha egy ilyen két évente megrendezésre kerülő konferencián ez fölmerült, és egyébként meg is tudom pontosan mondani neked, hogy az egyik legnagyobb amerikai versenyrendezőjétől, tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a világ egyik ilyen fejlett pontjáról hangzik el. Tehát az az igazság, hogy sokszor fölteszik nekem a kérdést, hogy ugye az orgona az nehezebb hangszere, mint a többi. És én több évtizedig mindig azt válaszoltam, hogy nem, minden hangszernek megvan a maga nehézsége, az egyiket nehezebb intonálni, a másiknál többet kell mozogni, és ma már nem gondolom így, sőt, mióta tudom, hogy egyik szomszédos országban úgy is rangsorolták a versenyeket, hogy volt külön a nehezebb hangszereknek, úgy, mint hegedű, zongora, orgona, és a többinek. Tehát, hogy... Azt gondolom, hogy a több szólamba játszó művészek, mint az zongoristák és az orgonisták egy-egy ilyen versenyre való felkészülése jóval nagyobb időt igényel, jóval hosszabb időt, mint amikor, nem tudom másképp mondani, hogy a hallgatók is értsék, az olyan hangszerek, amik csak egy szólamba játszanak, és egy dallamvezetést kell megtanulnia a művésznek az előadásához. És ilyen módon el tudom képzelni, hogy valaki, aki jelentkezik egy versenyre, akkor az idő takarékosság céljából azt gondolja, na ezt a darabot nem érek rá megtanulni, ezt beadom AI-jal, aztán majd lesz, ami lesz.
De ez csalás.
És azt, hát így, nyilván csak mondom, hogy most itt kérdezed, hogy egy ilyen míves versenyre, hát most én is remélem, hogy nincs ilyen, nem azt mondom, csak hogy ezen elmélkedtünk, hogy utána van-e értelme így bejutnia egy versenyre.
De utána úgyis kiderül úgy már az kiderül, első fordulóban.
Hát nyilvánvaló.
Amikor élőben kell játszani.
Persze, abszolút. Jó, hát ugye az AI-nak már nagyon sok izgalmas kérdést vett föl. Olyan szempontból is ugye halljuk, hogy az emberiség jövőjében a legnagyobb nehézségeket például lesz fogja okozni, és hallom, hogy hogyan veri át az AI a tervezőjét, az embert, hogy csinál mást, mint ami ki van adva neki feladatba, vagy tiltott dolgokat is csinál, nem csak az ember, hanem az AI is, de hát ez már messzire vezetne. Tehát vissza a zongora versenyhez, ezért, hogy élőben a zsűri a legnagyobb koncentrációval és legnagyobb odafigyeléssel tudja hallgatni a versenyzőket és kiválasztani a legjobbakat, ezért korlátozzuk a számát annak, akik eljöhetnek, mert ha 75 versenyző lenne, akkor az egy plusz hetet jelentene, ami nem mellesleg költségekben is valószínűleg elég jelentős többletet jelentene számunkra.
75 versenyző volt, 15 lesz majd ott, ugye, most ebben a bizonyos pár napban nálatok Pécsett, és akkor mutatja meg a tehetségét a zsűrinek. A zsűrinek az elnöke, a már említett Olga Kern, de hát rajta kívül számtalan nagy nevű zongoraművész és magyar zongoraművészek is vannak a zsűriben. Többek között a Balázs János is ott van, ha minden jól megy.
Balázs János a Zeneakadémia tanára, Kossuth Liszt-díjas zongoraművész, a Cifra emlékév nagy vezetője és megemlékezője Bogányi Gergely, aki egyébként korábban győztese volt ennek a Liszt versenynek, Barry Douglas, Jan Jirecek von Armin és egy kínai zongoraművésznő Salzburgból, Lei Meng érkezik, valamint Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar karmestere is a zsűri tagja, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy munka áll előttük, két napig hallgatják az első 15 uh-huh. versenyzőt, utána a harmadik napon már egy szűkített 6 fős gárdát, uh-huh. és a döntőbe pedig 4-en jutnak be, akik már majd zenekarral is játszhatnak.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Egymás után, majd holnap meg. Te vagy haja kivált. Kavicsot dobunk a tónak régi időt, sárgul a széle a képnek a szemünk előtt. Lebege kimált a szélnek, maradj ma is, öleljük, várjuk papír sárgányai.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, szervusz, Szabolcs.
Szervusz, én is köszöntelek.
Most egyébként még mielőtt visszatérünk a zongora versenyhez, volt időd az elmúlt napokban, hetekben a Szegeden egy-két előadást megnézni, mert hogy fel volt bojdulva eléggé a város kulturális élete, és te ott elég sok mindent csinálsz a Dómban. Szóval, hogy volt egy-két szabadtéri játékok előadáson, egy-két taps általad, vagy mindenféle egyéb dolgaid voltak?
Nem, sajnos pont nem találkozhattam személyesen az utóbbi két hónapban, szerintem nem jártam, nem tudtam belehallgatni pont a nyári programokba. Ugye az augusztusomat eléggé lekötötte a turné José Kúrával, és a többi szakaszban pedig más feladatok szólítottak el, úgyhogy erről sajnos nem tudok referálni.
Jó, érjünk vissza a zongora versenyhez. Szegedet említettük, Budapestet említettük, ahol az Olga Kern ugye majd játszik még egyet, mielőtt meg lesz ez a bizonyos nyitókoncert, a szólókoncert Pécset. Na de hogy 100 euró volt a nevezési díj, ha minden jól megy, viszont cserébe aki megnyeri, az 35 ezer eurót vihet haza?
Így van, és az özdíjazása is magas a versenynek, tehát a második díj az ott 18 ezer eurót, a harmadik helyzet pedig 900 000 eurót vihet haza. A közönségdíj is, amelyet ott a helyszínen, a Zeneakadémián jelenlévő közönség szavaz, 1000 euró, illetve a streamen is lehet szavazatokat leadni. Ezen kívül természetesen nagyon fontosak a fellépési lehetőségek, amit a versenyzők kapnak, hogy koncerthez jussanak. Azt gondolom, ebben a korban a verseny is azért indul, és azért indulnak egy versenynek, hogy utána koncertezési lehetőségük legyen. Tehát igazából nem gondolom, hogy annyira a medálgyűjtemény fontos ezeknek a muzsikus palántáknak otthon a polcon, hanem az, hogy ezáltal koncertekhez, feladatokhoz, fellépésekhez jussanak, valamint az opera zongoraterem is külön díjjal kedveskedik a legjobb fellépőnek, valamint a Régi Zene Akadémián is lesz a Liszt Múzeumnak fellépési lehetősége, tehát azt gondolom, hogy számos ilyen különlegesség várja az ide érkezőket.
Kettő kérdés még a zongora versenyhez. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Az egyik az az, hogy azt említetted, hogy ebben a korban. Mit jelent az, hogy ebben a korban? Hánytól hány éves korig jelentkezhetnek a zongoraművész palánták? Vagy már zongoraművészek? Vagy kell előképzettség?
Hát előképzettség nem kell. A felső korhatár az a 30 év, és alsó az nincs, de hát aki el tudja játszani ezt a műsort, ami megvan adva, az a feltétel, tehát ez lehet, ha épp van ilyen, akkor 10 vagy 15 éves is, de általában legalább zeneakadémiai hallgatók, akik jelentkeznek, illetve előfordul olyan is, hogy már művészek, ahogy te azt említetted, akik végeztek.
És pont erre vonatkozik a másik kérdés, ami fölmerült bennem, a műsorra. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny, ami azt jelenti, hogy Liszt műveket kell játszani, vagy olyan műveket, amelyek esetleg Liszthez kapcsolódnak, omázs a Liszt, vagy bármilyen művet, amit egyébként a zsűri azt mondja, hogy akkor itt van ez a 15-ös, válasz belőle valamit, de ezek olyanok lesznek, hogy mire el tudsz belőle játszani valamit, addigra egyébként az ujjaid össze fognak gabajodni.
Nagyon izgalmas a Liszt verseny programjának az összetétele. Gyakorlatilag a döntő az évtizedek óta döntőanyaga változatlan, mert van a zenekari döntő, ahol Liszt zongora versenyeiből válogathatnak, és van előtte egy szóló döntő, ahol pedig Lisztnek egy monumentális szóló zongora darabja, a H-moll szonáta hangzik el mindig, annyiszor ahány versenyző van, és gyakorlatilag az első két fordulónak az anyaga az, ami 5 évente változik, és itt természetesen mindig Liszt művek vannak porondon. Az idei esztendőben megemlékezünk Kurták György születésének 100. évfordulójáról, a 100. születésnapjáról, így Kurták művek is szerepelnek a verseny műsorában. Mindig ami épp akinek aktualitása van 5 éve, például Cifra György Liszt feldolgozásait tettük be a programba, de 90%-ba valóban a Liszti óvr a fő témája ennek a versenynek.
75-en jelentkeztek, 15-en jutottak be, ugye ezekbe a bizonyos elődöntő és döntő fordulókba, és ez a bizonyos 75 jelentkező, illetve bejutott 15 négy kontinensről érkezett. Szóval, hogy olyannyira népszerű ez a bizonyos zongora verseny, és ismert, hogy még Óceániából is jönnek, akik szeretnék megmérettetni magukat.
Igen, tehát, hogy amit már az elején is említettem, ez köszönhető a verseny korának is, és hát fontos azt is elmondanom, ami szintén ezen a zongora verseny konferencián évről évre előkerül, hogy ott az elit, a zongora versenyek elit kategóriájában van a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny, hát és öröm és büszkeség jelen lenni egy ilyen eseményen és képviselni ezt a versenyt, és nagyon sokan ellátogatnak már a konferencia résztvevői közül is, akik jelezték, hogy jönnek és meghallgatják a résztvevőket, és hát igyekszünk az idei esztendőben a Filharmónia pécsi irodájának a 70. évfordulóján megmutatni a pécsi csodálatos és kitűnő akusztikájú Kodály központot, ahol most kivételesen megrendezzük ezt a versenyt, hogy még inkább fölkerülhessen a zenei térképre, a koncerttermek térképére a nagyvilágban, minél többen tudjanak róla, hogy Magyarországnak egy ilyen kitűnő akusztikájú koncertterme van Budapesten kívül is.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg.
Még nem öleltelek eleget, még nézném a szemedet. Szoríts még az alkarom, amíg táncolunk az asztalon. A kevesebb, a többet még, a cigarettám újra ég. A felhő, ahogy elvonul, a hold a nap balkonyul.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat.
Van bennem még töltény. Még nem jártam be Afrikát.
Afrikát.
Még nem öleltem Sakirát.
Sakirát.
Még nem szerettem eleget. Még nem szerettem eléggé. A karjaidban aludni, majd az ajkaidban elégni.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg.
Egy.
Egy gondolat.
Egy.
Egy gondolat.
Egy.
Egy gondolat bánt engemet.
Csak álmodnám, hogy ez a jelen, mint hogy csak álmodnám, hogy ez a jelen. Szívem láng, mi lesz? legyen velem.
Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője. Szamosi Szabolcs ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Üdv újra itt a hajón. Hello, Szabolcs.
Szia.
Beszéltünk nagyon sokat a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyről. Aki megnyeri 35 000 eurót, tesz bele a zsebébe, vagy kap a bankszámlájára, és utána utazik majd el. Egyébként a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről azt azért még tegyük hozzá, gondolom, hogyha külföldi versenyzőről van szó.
Hát igen, ne zárjuk ki a magyar győztest.
Ugye?
Semmiképpen.
Viszont nálatok ott Pécsett, amikor a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny megvalósul, akkor egy másik program is lesz, méghozzá a Zeneszület Fesztivál. Majdnem szimultán megy a kettő egymás mellett.
Nem is majdnem, hanem szimultán megy. Ezen a héten rendezzük meg az idei esztendőben a Zeneszület Fesztivált, ami ilyen módon a zongorára fókuszál, egyrészt, mint a zongora verseny keretében, másrészt pedig az idei Zeneszületnek a fontos témája egy másik verseny lesz, a Mustra, a Classic Street, ahova utcazenészeket várunk, akik megmutatják a tudásukat, és zsűri előtt kitűnő díjazásban részesülnek ők is. Ők talán azért nem ilyen nagyságrendűben, mint a zongora művészek, de azért az utca zenészek számára azt remélem, hogy ezek is jelentős összegek.
Javíts ki, ha tévedek. Ahogy én látom ezt, a Liszt Ferenc nemzetközi zongorverseny, az mégiscsak a szakmának, a műértőknek szól. Ez a bizonyos Zeneszület Fesztivál, ez egy családi program, úgyhogy a kettő azért ebből a szempontból kicsit távolabb áll egymástól.
Azt gondolom, hogy igen. De van egy olyan célunk is a Zeneszülettel, illetve a Filharmóniának a szlogenje és a hivatása is az, hogy közel hozzuk a zenét, és ennek a jegyében azt gondolom, hogy minden fajta dallam, melódia, ami klasszikus zene, muzsika, meg kell, hogy szólítsa az embereket, és ha megérinti őket, akkor utána bejönnek a koncerttermekbe, és végighallgatnak egy ilyen programot is, ami szakmai, de minden, én inkább kijavítanálak, hogy nem csak a szakmának szól, hanem a zene szeretőknek. De az idei évben többfelé jártam külföldön, és nagy meglepetéssel tapasztaltam akár Madrid, akár Porto utcáin, hogy többfelé klasszikus utcazenészek muzsikáltak. Tehát, és Magyarországon ezt ennyire nem tapasztalom, ahogy járom a városokat, hogy egy hegedű művész és egy nagybőgős játszik, és közben még egy hangszóró a közben hiányzó hangszereket pótolja, vagy egyedül egy hegedű művész és egy hangszóróról jön a, most már ugye a technika segítségével nagyon egyszerűen tudja magának a kíséretet biztosítani, és ez töröm volt hallani, és azt is látni, hogy a járókelők megállnak és meghallgatják, ugyanúgy, mintha egy híresebb könnyű zenei vagy popzenét hallgatnának. És azt gondolom, hogy ezek mind-mind utak ahhoz, hogy a klasszikus zene népszerűvé váljon, vagy még népszerűbbé váljon, akár a fiatalok körében is.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Szabolcs, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Már utaltál rá, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem nagyon tudtál a szegedi programokban részt venni, mert hogy mindenféle egyéb ügyeid voltak. Effektíve turné volt, méghozzá nem kisebb zenei nagysággal, mint Hozé Kurával. Kis barátok lettetek az elmúlt évben, szerintem nyugodtan mondhatom.
Így, abszolút, és nagyon emlékezetesek a beszélgetések is, amiket a koncertek után és előtt folytatunk, és nagyszerű példa számomra a nyugalma és a profizmusa, ahogyan a koncerteket kezeli, de hát ezt, ahogy elmondta, több mint 3000 koncertje után azt gondolom, hogy lehet is ebben rutinja, bár én azt gondolom, hogy ez senkinek sem izgalom nélküli egy-egy ilyen fellépés, és látom rajta is, hogy ő benne is megvan az izgalom, de mégis ezt igyekszik egy hatalmas nyugalommal és távolsággal szemlélni, és végig gondolni, hogy mi ennek a megfelelő szerepe, és természetesen ebben fontos az is, hogy egy nagyon jó és pozitív világszemlélete és életszemlélete is van.
Lesz még folytatása ennek?
Természetesen beszéltünk a jövő évről is. egyelőre még nem a mi kettőnk munkájáról, uh-huh. vagy produkciójáról, de az a terv, hogy a jövő nyáron ismét érkezik uh-huh. Magyarországra, és egy új projektben, ami nem lehet az én tisztem, hogy azt elmondjam, abban más szervező szereplő is megjelenik, ő majd biztos, hogy beszélni fog róla, és hát nagyon sok mindenben tervezzük továbbra is az együttműködésünket. Azt gondolom, hogy a nagyobb templomokat már bejártuk az országban, is fantasztikusan kedves és melegszívű közönséggel találkoztunk. Nagyon nagy öröm volt látni a csillogó szemeiket a koncert után, azt a lelkes tapsot, amivel fogadtak bennünket, illetve azokat a sorokat, akik az autogramos asztalnál álltak a koncertek végén.
Előtted is volt ilyen autogramos sor?
Így, hát de egyébként valóban én mindig ezen elgondolkodtam, főként eleinte, hogy sőt, próbáltam is, hogy én távol maradok ettől. Hozé természetesen ezt nem engedte, mondta, hogy ő csak akkor csinálja, ha én is jövök. És azt kell, hogy mondjam, hogy én vártam, és olyan ügyesen próbáltam elhelyezkedni, hogy nyugodtan tudjanak tovább menni, hogyha nem szeretnék, de nem volt olyan, aki nekiorta volna mindkét autogramot, és olyan is volt. Tehát a sorrend is teljesen független volt. Igyekeztek fotókat készíteni, és mindenféle dolgot. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az ország legszebb orgonáin játszhattam, úgyhogy nagyon lelkesen dicsérték az orgona hangját is többfelé, például az újonnan elkészült esztergomi bazilikának az orgonáját, de ugyanígy a debreceni református nagy templom, vagy a pécsi bazilika, amit szerencsére a közönség már jól ismer.
És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. A Filharmónia Magyarország vezetése az nyilván egy ilyen bürokratikus feladatot elsősorban. Számítógépek, Excel táblák, stb. Vannak, amelyek meghatározzák a munkaóráidat. A Szegedi Dómban viszont azért kicsit művésziesebb kell, hogy legyél, hogyha egyáltalán van rá időd. Vannak most tervek azzal kapcsolatban?
A Szegedi Dómban természetesen újra és újra ünnepi szentmisén találkozunk a hívekkel. Püspök atyának mindig nagyon fontos, hogy a liturgiának méltó része legyen a muzsika is, a zene is, nem csak a idézőjelben csak, tehát nyilván nagyon fontos része a szentmise bemutatása, de ez így együtt kéz a kézben kell, hogy járjon teljes egészében a liturgiában, a zenével is és az imádságokkal. Legközelebb szeptember végén a Szent Gellért Fesztivál következik, amely egy nagyon fontos programja a Szegedi Dómnak, és ennek keretében természetesen van mindig ünnepi szentmise is. De hadd szóljak még ahhoz hozzá, hogy az Excel táblák és a nehéz számok mellett nagyon fontosak a kollégák is a Filharmóniában, akikkel együtt dolgozhatunk ezeknek a programoknak a sikeréért, és ha szabad, innen is nagyon köszönöm a munkájukat, mert azok a csillogó szemek és azok a tetre kész kezek mindig nagyon fontosak a számomra a koncertek megvalósulásában, és nagyon jó látni, amikor már egyre több dolog megy magától és magától értetődőbben. Úgyhogy ez szerintem nem is annyira az Excel táblák, hanem ez a klasszikus zenének és a koncertszervezésnek azt gondolom, hogy a jövőben az alapja.
Szabolcs, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Lassan járok, gyorsan érzek, szívem bátor, halkan félek. Álmaimban utcák, képek, kóborlásom, fénységem. Jöttem, mentem, estem, keltem, folyton útján járja. Létezem.
is megvár a végzetem. De ha magamban is még tombolok, és gondolom, hogy amit másokban is látok, enyém lesz majd, talán nekem sem elég. Felébredek, és látok, ahogy látok, a megszokott, de mégis ismeretlen kép. Azt mondjátok, gyorsan érek, máshogy nem megy, lázban égek, kértőn nézek fel az égbe, s létezem.
Magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, amiben most jön a mai, a hétfői programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már mit hoztál? Szia Laci!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a nyár legutolsó napjára még elhoztam egy igazi, pihentető, klasszikust a Media Click kínálatából. Nem találnád ki, mi ez? Frak a macskákrém.
Ez mondjuk tényleg klasszikus.
Figyelj, ez aztán online visszanézhető az igazi klasszikus mese. Ugye magyar papír kivágásos technológiával készült rajzfilmsorozat, amelyet Bálint Ágnes írt, és a legendás Pannónia filmstúdió gyártott egyébként 1971 és 85 között. Igazi klasszikussal van dolgunk, Roli. Én szerintem gyerekként mindegyik részét láttam, szerintem te is, meg mindenki, ajánlanám mindenkinek.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszi, Roli.
Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak, a szavak nélkül rég kimondtad, súlytalan emlék vagyok a szádon. Tudom, szerettél én sokkal jobban, mindent értek, tőled tanultam, üveghangnak lenni egy léggitáron. Lemaradtál, de csak egy lépést, most is válok, nem volt kérdés, ugyanúgy. Így alakult. Lemaradtál, de csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy. Így alakult. Mert én bárhol járok, te velem vagy zápor. Nem mossa tőlem az álmot, hogy súgok az ég felé. Ahogy sosem férsz el, erre felé már minden korhatáros. Csak nyúlsz felém, de sosem érsz el, kapaszkodj belém, józan észre, míg belőled ébred minden egyes álmom. Lemaradtál, de csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy. Az ég felé, mert én bárhol
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgatójával, Rádúj Györggyel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolccsal beszélgettem, és már ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad.